Mai alkalommal is egy ószövetségi történetet fogunk megnézni, történet csokrot, és nagy valószínűséggel ebből is két alkalom lesz, mert úgy vélem, hogy mai napon nem fogjuk tudni befejezni, hogy végignézzük az egész szakasz, de úgy gondolom, hogy sokat fogunk tanulni belőle. A címe a szolgálatnak a Péter leveléből vett ige részlet, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Szeretnék egy picit azzal veletek együtt foglalkozni, hogy mi a különbség a babonás félelem és az Istenbe, a Krisztusba vetett hit között, és milyen hatalom adott a hívőknek, és milyen oltalom és védelem a názareti Jézus Krisztusban és a belé vetett hitben. Milyen isteni erő van abban, ha valaki a Krisztusnak engedelmeskedve éli az életét, és azon az úton jár, és ott és akkor van, ahol az Úr vezeti, akkor és ott milyen isteni védelem és oltalom alatt van az élete, amely rendkívüli, és ahol rendkívüli isteni erő szabadul fel. A 4 Mózes 22-től, az első verstől kezdjük a ige olvasását, és most el fogjuk olvasni még a 24. rész végéig. A 25. részt most nem fogom olvasni, azzal majd a következő találkozáson fogunk foglalkozni. Tehát egy hosszabb szakasz következik. Mózes 4. könyve 22. rész első verstől kezdem az ige olvasást. Aztán elindultak Izrael fiai, és tábort ütöttek Moáb síkságán a Jordánon túl Jerikóval szemben. Bálák Cipor fia látta mindazt, ahogyan Izrael elbánt az emoriakkal. Moáb nagyon megrémült a néptől, olyan sokan voltak, és megrettent Moáb Izrael fiaitól. Ezért ezt mondta Moáb népe Midján véneinek. Ez a tömeg úgy lelegel körülöttünk mindent, ahogyan a marha lelegeli a zöld mezőt. Abban az időben Bálák Cipor fia volt Moáb királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beor fiához, az Eufrátesz mellett lévő Petorba, honfitársainak a földjére, hogy hívják meg, és ezt mondják neki. Íme egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a föld színét, és velem szemben telepedett le. Ezért jöjj el, átkozd meg azt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy áldott lesz, akit te megáldasz, és átkozott, akit te megátkozol. Elmentek tehát Moáb és Midján vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkeztek Bálámhoz, és ezt mondták neki, elmondták neki Bálák üzenetét. Ő ezt felelte nekik. Maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, hogy mit mondott nekem az Úr. Moáb vezető emberei ezért ott maradtak Bálámnál. Isten pedig eljött Bálámhoz, és megkérdezte tőle, miféle férfiak vannak itt nálad? Bálám ezt felelte Istennek. Bálák, Cipor fia, Moáb királya, ezt üzente nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellepte a föld színét. Jöjj tehát, és verd meg rontással a kedvemért. Talán akkor meg tudok vele küzdeni, és el tudom űzni. Isten azonban ezt mondta Bálámnak, ne menj el velük, ne átkozz meg azt a népet, mert áldott az. Fölkelt tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek, menjetek vissza a házatokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moáb vezető emberei fölkeltek, visszamentek Bálákhoz, és ezt mondták, nem akart velünk jönni Bálám. Ekkor Bálák még több és még tekintélyesebb vezető embert küldött azoknál. Ezek megérkeztek Bálámhoz, és ezt mondták neki. Így szól Bálák Cipor fia, ne vonakodj eljönni hozzám. Igen gazdagon megjutalmazlak, és megteszek mindent, amit csak mondasz nekem. Csak jöjj el, és verd meg ezt a népet rontással a kedvemért. De Bálám ezt felelte Bálák udvari embereinek. Ha nekem adja Bálák házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeketem meg Istenemnek az Úrnak parancsát, és nem tehetek semmit vele szemben. De csak maradjatok itt, ti is ezen az éjszakán, hogy megtudjam, akar-e még valamit mondani nekem az Úr. Éjjel eljött Isten Bálámhoz, és ezt mondta neki, ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl, menj el velük, de csak azt teheted, amit én mondok neked. Fölkeltelt Bálám reggel, fölnyelgette a szamarát, ugye a Bálám szamarát, és elmentek Moab vezető embereivel. Isten azonban haragra gerjedt, amikor Bálám elment. Ezért odaállt az úr angyala az útra, hogy feltartóztassa. Ő a szamárán ügetett, és vele volt két szolgája is. De a szamár meglátta az úr angyalát, ahogyan ott áll az úton, kivont karddal a kezében, ezért letért a szamár az útról, és a mezőre ment. Bálám ütni kezdte a szamarat, hogy visszatérjen az útra. Aztán odaállt az úr angyala a szőlő között egy mély útra, amelyet innen is, onnan is fal szegélyezett. Amikor meglátta a szamár az úr angyalát, odalapult a kőfalhoz, és Bálám lábát is a falhoz szorította. Ekkor újból megverte. Az úr angyala tovább ment, és ismét megállt egy szoros helyen, ahol nem lehetett kitérni sem jobbra, sem balra. Amikor meglátta a szamár az úr angyalát, lefeküdt Bálám alatt. Ekkor haragra gerjedt Bálám, és ütni kezdte bodjával a szamarat. De az úr beszédre nyitotta a szamár száját, és így szólt Bálámhoz. Mit vétettem ellened, hogy háromszor is megvertél engem? Bálám így felelt a szamának, mert csúfot üztél belőlem, lenne csak kard a kezemben, meg is ölnélek. A szamár ezt mondta Bálámnak, a te szamarad vagyok, rajtam utazol régtől fogva, mind máig. Szoktam-e ilyet tenni veled? Bálám ezt felelte, nem. Ekkor az úr megnyitotta Bálám szemét, aki meglátta az úr angyalát, amint ott áll az úton kivont karddal a kezében, Bálám meghajolt és arcra borult. Az úr angyal ezt mondta neki, miért verted meg a szamaradat már háromszor? Azért jöttem, hogy feltartóztassalak, mert ellenemre való ez az út. A szamár látott engem, ezért tért ki előlem háromszor is. Ha nem tért volna ki előlem, téged meg is öltelek volna, azt pedig életben hagytam volna. Bálám így felelt az úr angyalának, vétkeztem, mert nem tudtam, hogy te állsz velem szemben az úton. De ha nem tetszik neked, inkább visszatérek. De az úr angyal ezt felelte Bálámnak, menj el ezekkel a férfiakkal, de csak azt mondhatod, amit én mondok neked. Bálám tehát elment Bálák vezető embereivel. Amikor meglátta Bálák, hogy jön Bálám, kiment eléje Ír Moábig, amely az Arnon határvonalán, ugye ez egy folyó határvonalánál van, a határ legszélén. Ezt mondta Bálák Bálámnak, már többször is hívtalak téged, miért nem akartál jönni? Azt hitted, hogy nem tudlak megjutalmazni? De Bálám ezt felelte Báláknak, látod, hogy eljöttem hozzád, de nem szólhatok magamtól semmit, csak azt mondhatom, amire Isten indít. Ezután tovább ment Bálám Bálákkal, és megérkeztek Kirjat Hucódba. Bálák ott marhákat és jókat áldozott, és küldött belőle Bálámnak, és a vele lévő vezető embereknek is. Reggel aztán magával vitte Bálák Bálámot, fölvezette Baál magaslatára, ahonnan láthatta Izrael népének egy részét. Akkor ezt mondta Bálám Báláknak, építs itt nekem 7 oltárt, és készíts ide nekem 7 bikát és 7 kost. Bálák megtette, amit Bálám mondott. Azután Bálák és Bálám mindegyik oltáron bikát meg kost áldozott. Majd ezt mondta Bálám Báláknak, állj oda az égő áldozatod mellé, én pedig elmegyek. Talán találkozhatom az úrral, és amit majd láttad velem, azt elmondom neked. És fölment egy kopárhegytetőre. Isten találkozott Bálámmal, aki ezt mondta neki. 7 oltárt állítottam fel, és bikát meg kost áldoztam mindegyik oltáron. Az úr pedig Bálám szájába adta igéjét, és ezt mondta. Térj vissza Bálákhoz, és ez szerint beszélj. Amikor visszatért hozzá, ő még ott állt az égő áldozata mellett. Moab valamennyi vezető emberével együtt. Bálám példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Arámból hozatott ide Bálák, kelethegyeiről Moab királya. Jöjj, átkozd meg kedvemért Jákobot. Jöjj, és verd meg rontással Izraelt. Megátkozhatom-e, akit az Isten meg nem átkoz? Rontást hozhatok-e arra, akire az Úr nem bocsátott rontást? Jól látom őt a sziklacsúcsról, szemlélem a halmokról. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Ki számolhatja meg Jákobot, hiszen annyian vannak, mint a porszemek, és Izraelnek csak a negyedét is. Bár úgy halnék meg, mint az igazak, és úgy érne véget az életem, akár az övék. Bálák ekkor ezt mondta Bálámnak, mit tettél velem? Elhoztalak, hogy ronts meg ellenségeimet, te pedig megáldottad őket. De ő így felelt, nekem vigyáznom kell, hogy csak azt mondjam, amire az Úr indított. Akkor ezt mondta neki Bálák, Jöjj velem egy másik helyre, ahonnan láthatod ezt a népet, de csak a szélét láthatod, az egészet nem látod. Onnan verd meg őket rontással, kedvemért. Magával vitte a Cófi mezejére, a Pizgá csúcsra. Épített ott 7 oltárt, és mindegyik oltáron bikát és kost áldozott. Azután Bálám ezt mondta Báláknak, állj ide az égő áldozatod mellé, én pedig amott szeretnék találkozni Istennel. Az Úr találkozott Bálámmal, szájába adta igéjét, és ezt mondta, térj vissza Bálákhoz, és eszerint beszélj. Amikor visszament hozzá, ő még ott állt az égő áldozata mellett Moab vezető embereivel együtt. Bálák ezt kérdezte tőle, mit mondott az Úr? Ő pedig példabeszédbe kezdett, és ezt mondta, kelj föl, Bálák, és figyelj, hallgass most rám, Cipor fia. Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fiai bármit megbánna. Mondd olyat, amit meg ne tenne. Ígére olyat, amit nem teljesít. Áldásra kaptam parancsot, s ha ő áld, meg nem másíthatom. Nem látnak bajt Jákobban, nem látnak nyomorúságot Izraelben. Vele van Istene az Úr. Királynak szóló ujjongás hangzik benne. Isten hozta ki őket Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bivajszarva. Nem fog a varázslás Jákobon, sem az igézet Izraelen. Idejében megmondják Jákobnak, Izraelnek, hogy mit tesz az Isten. Mint nőstény oroszlán kell föl ez a nép, és mint hím oroszlán emelkedik föl. Nem fekszik le újra, míg prédát nem eszik, és fegyvertől hullottak vérét nem vissza. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak, ha már nem tudod megátkozni, legalább ne áld meg. De Bálám ezt felelte Báláknak, megmondtam már neked, hogy csak azt fogom tenni, amit meghagy az Úr. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak, jöjj, elviszlek egy másik helyre. Talán jónak látja Isten, hogy onnan ronts meg Izraelt a kedvemért. Kitartó egy legény. És magával vitte Bálák Bálámot, a Peor csúcsára, na ez már egy kimagasló hely volt, mert ugyanis ez volt a főistennek a bázisa, innen akartak bombázni szellemileg, amely a síkságra néz. Ekkor ezt mondta Bálám Báláknak, építs itt nekem 7 oltárt, és készíts ide nekem 7 bikát és 7 kost. Bálák megtette, amit Bálám mondott, aztán mindegyik oltáron bikát meg kost áldozott. Amikor Bálám látta, hogy az tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázsláshoz, mint azelőtt. A puszta felé fordította arcát, és fölemelte Bálám a tekintetét. Amint meglátta Izrael törzsenként sátorozni, rászállt az Isten szelleme, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Így szól Bálám Beor fia. Így szól a férfi, akinek megnyílt a szeme. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki látja mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Milyen szépek sátrai Jákob, a hajlékaidó Izrael, milyen hosszan elnyúló völgyek, mint a folyó mentén a kertek, mint az Úr ültette aloék, mint a víz mentén a cédrusok. Kicsordul a víz kútjai vödréből, vetése vízben bővelkedik. Királya hatalmasabb Agágnál, és királyi hatalma fölemelkedik. Isten hoztak Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bivajszarva. Megemészti az ellenséges népeket, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri nyilaikat. Hever fekszik, mint a hím oroszlán, és mint a nőstény oroszlán, ugyan kimerné fölkelteni. Áldott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz. Ekkor haragra gerjedt Bálák Bálám ellen, összecsapta a kezét, és ezt mondta Bálák Bálámnak. Ide hívtalak, hogy ronts meg ellenségeimet, te pedig háromszor is megáldottad őket. Most azért takarodj a házadba. Azt ígértem, hogy gazdagon megjutalmazlak, de most az Úr megfosztott téged a jutalomtól. Bálám ezt felelte Báláknak. Megmondtam már követeidnek is, akiket hozzám küldtél, hogyha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeketem meg az Úr parancsát, és nem tehetek magamtól sem jót, sem rosszat, és hogy csak azt mondhatom, amit megmond az Úr. De most, mielőtt elmegyek, népemhez jöjj, hadd tárjam föl előtted, mi fog tenni az a nép a te népeddel majd egykor. És akkor ez már a másik népre vonatkozik. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Hosszabb szakaszt olvastunk, mégis fontosnak tartottam, hogy Isten tiszteletem, nem baj, ha bőségesen olvasunk igét, és azt gondolom, a figyeltetek már elég sok mindenre föletett kapni a fejünket magából a ige szakaszból. Imádkozzunk. Atyám, nagyon hálás vagyok neked a megíratott igékért, és köszönöm neked a szellemi világnak valóságát, és azt, hogy a tiédnek, akik a te nevedről neveztetnek, akikben a te szellemed van, azoknak adsz világosságot a szellemiekre nézve. És nem kell botorkálnunk a sötétben. Imádkozom, hogy taníts bennünket, elveníts meg bennünket, értesd meg velünk szent igédet, drága lelked által. Amen. Amen. Amikor ezt a történetet olvastam és készültem a szolgálatra, a Szentlélek elém hozta az 1 Péter 1.5-öt, amit gyakorlatilag amiből gyakorlatilag az igehirdetés címét is választottam. Az 1 Péter 1.5 így hangzik, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Kiemelném ebből az ige versből azt, hogy hit által. Tehát az Isten vetett bizalom által őriz bennünket az ő hatalma, az örök életre, az üdvösségre, a szabadságban megmaradni, hogy megtartassunk abban a szabadságban, amelyet üdvösségnek mond a Biblia, a fölszabadított életben, az Isten mellett való életben. A megelőző szakaszokban, a 21. részben azt látjuk, hogy Izrael népével szemben felkeltek olyan népek, amelyeket ő nem akart bántani. Nem az ígéret földjén feküdtek területei, és soha nem támadta volna meg Izrael. De ezek nagy sereggel rárondottak Izrael népére, és ezért meg kellett védeni magát Izraelnek, és elfoglalta területeiket, kiirtotta a népeket, elfoglalta városaikat, országukat. Ugye ennek a híre elment a délen fekvő Moábba, és attól délenre lévő Midjánba, és ahogy olvastuk a Szentírásból, félelem szállta meg őket, és ebből a félelemből fakadóan cselekedtek. Érzékelték, hogy katonai erővel nem boldogulnak, de Bálák, Moáb királya ismerte a szellemi világ valóságát. És tudta azt, hogy a rontás, az átok, ha a megfelelő személy megfelelően felkészült és szellemi hatalommal bíró személy rontja meg a népet és a nép istenét, akkor fölül kerekedhet Izrael fölött. Ezért ugye összefogott egy másik néppel, Midján népével, érdekes a midjaniták kérdése, mert ugye Mózesnek a felesége ebből a népből való, legalábbis ennek egy törzséből való, és azt is tudjuk, hogy Jetró, aki egyébként tanácsot adott Mózesnek, a Mózes második könyvében olvasunk erről, szintén midjanita volt, sőt, midjanita pap volt. Tehát ez egy pikantériája a helyzetnek, de nyilván az egyik az Istent aztán nem követték és nem ismerték, úgy, ahogy a zsidó nép ismerte a szabadító Istent, és összefogtak ebben a varázslásban ez a két nép, Moab és Midján. És ez az összefogás egészen hosszan kitartott. Volt egy ilyen erőteljes szellemi konfliktus, és aztán volt egy finomabb léprecsalás. Az erőteljes szellemi konfliktus nem fogott, a finom léprecsalás pedig igen. Majd ezzel fogunk foglalkozni a következő alkalommal. Báláknak a neve azt jelenti, hogy pusztító, feldúló, üres vagy puszta. Ez a nevének a jelentésének, a királynak a nevének jelentése. Biztos kedves figura lehetett az évták így. Valószínűleg, hogy ez egy hát elég gonosz szívű ember lehetett. Aztán volt itt egy Bálán nevezetű proféta, varázsló, jós. Vele kapcsolatban azt gondolom, hogy Bibliát olvasó emberek némi zavarban vannak, nem csodálom, ugye itt van Moab, délen tőle helyezkedik el Midján, és maga a konfliktus itt ezen a területen táborozó, Jerikóval szemben táborozó zsidó törzsek megátkozása volt, azokról a hegyi magaslatokról történtek ezek az események. Tehát azt mondjuk, azt olvastuk, hogy követeket küldtek, tehát Bálámhoz, az Eufrátesz mellé, ugye ennek a területnek ez viszonyítva, hogy ez keletre van, és tudjuk, hogy az Arnon pataknál találkoztak, tehát valahol egy ősi úton több száz kilométert utazva mentek el kétszer ezért az emberért, és több száz kilométert utazva jött el ez a Bálám nevezetű ember erre a helyre. És ő is teszek egy kérdést, amire megkeresik a választ, hogy hát ki is volt ez a Bálám. Mert hát némi zavar támad bennünk, mert Isten beszélt vele. Az Úr kijelentése volt. Meg olyat is olvasunk, hogy rászállt Isten lelke. Később, mikor már nem varázsolt, akkor azt olvassuk, hogy mikor azt mondom, nem varázslással próbálok jövendőlni, akkor rászállt az Isten lelke. Most akkor ez hívő ember volt? Ez Isten profétája volt? De hát jókat mondott. De akkor ez hiteles ember volt? Hogy van ez? És ez azt gondolom, hogy Bálámnak a személye a mai kereszténységnek egy rendkívül fontos tanúságot ad. Hogy Bálámmal kapcsolatban megértése is van a mai kereszténység. Mert ne felejtjétek el, többször beszéltünk már, a megtévesztés az nagy erővel zajlik. És ha Bálámot, Bálám életét és Bálám szolgálatát csak felszínesen figyeljük, a nagy embert látjuk benne, és a nagy-nagy durantásokat nézzük, amiket ő elmondott, akkor még azt mondjuk, hogy micsoda szolgálattevő. Mekkora ember. Csak nem biztos, hogy jó úton járunk. Ha ezt a következtetést mondjuk le, pusztán ezekből a mondatokból, amiket itt ő isteni erő hatására elmond. És én mondtam is, olvastuk is, hogy átokra hívta meg Bálámot, ezt a nemzetközileg is ismert varázslót, profétát, jövendőmondót, mert hát gondoljatok bele, több száz kilométerről beszélünk, tehát gyakorlatilag nem kis pályás ürgeletet. Azt mondják róla, azt olvastuk, hogy tudta mindenki, a királyok is, hogy akit ez megátkoz, annak annyi. És akire kimondja az áldást, hát az meg működik. Tehát olyan szellemi erőt képviselt a szellemi világban ez a személy, hogy működtek ezek a szellemi erők rajta keresztül. Igen. És milyen érdekes, látjátok, hogy a mai világban is az emberek, amikor látnak erőket működni, akkor elájulnak. És egyből azt mondják, Istentől van. És nem vizsgálják meg a lelkeket. Nem vizsgálják meg a szellemeket. Nem vizsgálják meg a gyümölcseit egy-egy életnek, egy-egy szolgáltatónak. Hát erő megnyilvánulás van, az biztos Istentől van. Hát nem. Hát pontosabban biztos Istentől van, csak nem mindegy melyiktől. Mert ugye egy folyamatosan Istenről olvasunk, csak meg kell nézni, hogy milyen Istenről olvasunk. Melyik Istenről olvasunk, és mikor melyikről olvasunk ebben a szakaszban. Érdekes az is, hogy maradjatok itt éjszakára. Ez éjszakai figura volt. Éjszaka kellett valamit neki csinálni, hogy az Istennek a kijelentését aztán átvegye. Nem nappal, az éjszaka működött neki akkor, abban az időben, legjobban az otthonában. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy azt mondja tehát, hogy éjszaka maradjatok itt, én meg hát eltöltöm az éjszakát, és meglátjuk, hogy mit mond nekem az Úr. Hogy akkor itt milyen Úrról van szó. Az eredeti szövegben kétféle megközelítés van, egyesek azt mondják, bizonyos iratokban a Elohim van itt, de az általam ismert két fordításban, akár a görögben, akár a héberben, mind a kettőben a Jahve és a Kyriosz van, tehát az Úr szó van, ami azt lehet mondani, hogy tényleg hát ezt Istenre kell vonatkoztassuk, mert Jahve, az Úr, az Izrael Istenére vonatkozik ez a kifejezés. De ne felejtjük azt sem el, hogy a Bibliában több helyen használják a pogány népek is az Úr kifejezést, méghozzá Baál néven. A Baál az ugyanúgy urat jelent, mint ahogy mi úrként, kürioszként mondjuk ugye Krisztust. Tehát ők az Úr kifejezést a saját isteneikre egyébként használták. De a Mózes fontosnak tartotta, hogy tegyen egy különbséget. A 22. rész 9. versében azt mondja, hogy Isten pedig eljött Bálámhoz, és ezt mondta, miféle férfiak vannak te nálad. Bálám azt mondja, hogy megyek az Úrhoz, Mózes azt mondja, hogy ment Istenhez. Tehát Mózes érzékelteti velünk, hogy Bálámnak tök mindegy volt, melyik Isten szól. Tehát ő, neki aztán édes mindegy volt, hogy melyikkel kerül kapcsolatba, majd valamelyik szól hozzá. És amelyik szól hozzá, az ad neki hatalmat is. Tehát Bálám egy több Isten hívő ember volt. Valószínűleg valamilyen módon eljutott hozzá Jahvének a híre is. Hallhatott róla. Tehát nem volt baj, hogyha ha Izraellel kapcsolatban kell valami, akkor hát megkérdezzük Jákvét, de mégis Mózes azt mondja, hogy igazán neki teljesen mindegy volt, melyik Isten szól hozzá. Érzitek a finomságát ennek a dolognak? Hogy hívő ember teheti-e azt, hogy pusztán, mert erők vannak valahol, kinyitja a szellemét, a szívét, és mindent megeszik, ami jön. Kritika nélkül. Én néhány ember egy-egy esemény után beszélgetek, és elmondom, hogy én mit érzékeltem meg, az ige alapján mit látok, és látom, hogy zavar támad bennük, hogy nem is gondoltak erre, hogy ez így gáz lehet, vagy egyáltalán, hogy ez így jó lehet, mert ugye sok esetben az is baj, hogy az emberek bezárják a szellemüket, a szívüket, és bizonyos isteni dolgokat még nem fogadnak el. Ez mind a kettő rossz, tehát nem tudsz igazán kiteljesedni az Úrban, akkor sem, ha megnyitod magad minden szellemnek, pusztán csak azért, mert hát Istennek mondják. És azt mondják, hogy itt az Úr van. És egyébként minden, ami történik, vagy több minden, ami történik, egy csomó biblia igazságnak mond ellent. Vagy sehol nincs benne a Bibliában. Ez a taníts bennünket imádkozni téma, amikor a tanítványok mondják a Jézusnak, taníts bennünket imádkozni, és néhány jótok talán benne voltak ebben, én rászántam másfél évet az életemben, hogy a Bibliában minden imádságot végigtanulmányozzunk. Mindet, amit ki volt szedve egy imádság, másfél év alatt az összes imát végignéztük, azzal a imádsággal, kéréssel taníts bennünket imádkozni. Nekem nagyon sokat segített abban, hogy fölfedezzem azt, amit imának neveznek, és nem az. És ráismerek arra, amit imának mondanak, és ima. Tényleg imádság. Tehát egyezik az Új és Új Szövetségi kinyilatkoztatásban az imákkal. Mert azért csak lehetünk annyira alázatosak, hogyha Pál imádkozott, az csak komoly hívő volt, nem? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az ő imáit megnézzük, akkor csak tanulhatunk belőle valamit, nem? Vagy Dávidnak az imáiból, vagy Zsoltárokban ugye leírt imádságból, Nehémiásnak, Dánielnek az imádságaiból, Péternek, Jánosnak az imádságaiból, az Úr Jézus imáiból. Igaz? Nem? Hát mégis, ha imádkozni akarunk tanulni, akkor csak a Bibliához kell menni. És hányan tanulnak emberektől imádkozni? És könyvekből imádkozni? És meg sem vizsgálják, hogy amiket tanulnak imádságokat, azok egyeznek-e a Szentírásban lejegyzett imádságokkal? Van-e átfedés? Hogy azok beszédek, hangzatos szólamok, sőt, veszélyes, ördögi dolgok, olyan dolgok, olyanféle szellemi beszédek, amelyek nem szabályosak, szabálytalanok, nem szabályszerűek. Vagy vannak olyan imádságok, amivel tanulhatunk, és nem is gondoltuk, hogy imádkozhatnánk érte. És fölfedeltünk az Úr, hogy figyelj, hát ez benne a Bibliában, ez az imádság. Imádkozhatsz így bátran, jöhetsz így az Úrhoz. Hozhatod az Úrhoz ezeket a dolgokat. Bízalommal gyere az Úr szín elé. Igaz? De hát mi alapján tudjuk meg, hogy az imádságaink rendben vannak? Csak a Szentírás alapján. És ha imádkozni akarsz tanulni, akkor tanulmányozz a Bibliában az imádságokat. Így van? Nagyon csendben vagytok, biztos nagyon meleg is van, de figyeltek, nagyon jó. Ezért, mikor Bálám imádkozik, azért ne esünk hasa azonnal. És Mózes visszajelzi nekünk, hogy Elohimot használ már, nem a Jahvét. Azt mondja Mózes, Isten pedig eljött Bálámhoz. Tehát, hogy kicsit ezért a finomság a nyelvnek, hogy oké, eljött Isten, mert neki aztán még mindegy, édes mindegy volt, hogy még Isten. Aztán eljött Isten, a 20. versben olvastuk, 22-20-ban csak szemelvényeket emelek ki a szakaszból. Nyilvánvalóan, hogyha veszed a fáradtságot, és én már elég sok órát foglalkoztam az elmúlt időszakban vele, de még mindig azt mondom, hogy elképesztő mennyiségű gondolat, üzenet van benne, amit még az ember, ha olvassa, elgondolkodhat rajta a maga csendességében. Én javaslom is. Isten eljött Bálámhoz éjjel, és ezt mondta neki, ha azért jöttek hozzá ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj fel, menj el velük, de csak azt tedd, amit én parancsolok neked. Mi van? A 12. versben azt mondtuk, hogy ne menj el, és ne átkozz meg őket, mert ezek áldottak. Akkor most a 20. versben miért mondta neki ugyanaz a hang, hogy menj el? Hát hogy van ez? Ugye ez is egy zavar. támadhat bennünk Bálámmal kapcsolatosan. Nem az egyetlen zavar egyébként, ami Bálám személyével kapcsolatban lehet bennünk. De azért hadd mondjam azt nektek, amit a legutóbbi tanulmányzott ószövetségi szakaszoknál már megnéztünk, hogy nagy különbség van a között, amikor az ember szelleme akar valamit, az ember lelke akar valamit, és kierőszakolja az Istentől. Ugye ez, amit tenni akarsz, tedd meg típusú Júdási út. Tehát annak is azt mondta Jézus, hogy amit tenni akarsz, tedd meg hamar. Még egy sürgető jelző is van benne Jézus mondatában, de itt nem erről volt szó, hogy az Isten akarata volt az, amire azt mondta Isten, hogy tedd meg, hanem az Júdás akarata volt, és már annyira akarta, hogy látta Jézus, hogy ő nem, tehát nem tartozik hozzánk. Tehát menj el, mert nem azt akarod. Tehát nem akarsz követni engem. Te nem velem akarsz közösségben lenni, hanem valamire vágysz, valamit akarsz. Ugye neki egy anyagi ambíciók voltak, amik betöltötték a lelkét, a szívét, és ez teljesen elhomályosította a gondolkodásmódját, és 3 év alatt teljesen birtóba vette a lelkét. És akkor erre azt mondta neki Jézus, amit tenni akarsz, tedd meg hamar. Ugyanaz a helyzet Bálámnál is. Hát Isten mondott neki világosan valamit, nem? Hát Isten megmondta neki, ne menj el, ne átkozz meg. Így van? Ezt olvastuk. Aztán visszajön egy tekintélyesebb vezetői csapat, nagyobb ajándék ígéretével, és azt mondja, hát mégis egy imát megér. Igaz, hogy mondott Isten valamit, teljesen világosan, de egy imát azért megér. Hányszor kerülhetünk ilyen helyzetbe mi is? Amikor Isten mondott valamit, és nem visszamegyünk ugyanazt megkérdezni. Isten kísértjük a saját vágyai miatt. Annyira akarunk valamit, hogy nem akarjuk elfogadni, amit Isten mondott. Ismerős? Megkísérthet bennünket, nem? Ez a helyzet ugyanerről szólt. Lényeges szempont kell tehát legyen az életünkben, ha Isten valamire azt mondja, hogy igen, akkor az igen. Ha Isten valamire azt mondja, hogy nem, akkor az nem. És az a helyzet, hogy nem fog megváltozni. Isten értékrendjét nem tudjuk megváltoztatni. Maximum, ha annyira akarjuk, akkor azt mondja nekünk, hogy jó, hát csináld. Nem kötelező az én szabályaim szerint játszani az élet nevezetű játékot. Hanem lehetsz játszani szabálytalanul is, csak tudnod kell, hogy akkor annak megvan a következménye. Eszembe jutott egy kép, egy példa ezzel kapcsolatban. Valaki veszi a fáradtságot, és ír nekem egy levelet. Volt egy kérdésem, hozzáfordult, ami szépen leírja nekem a választ, hogy ő ezt hogy látja, hogy gondolja. Mit gondoltok? Nem tartaná-e tiszteletlenségnek, ha én oda mennék hozzá, és erőszakosan elkezdeném mondani, hogy ez nem úgy van? Vagy mit szólna az illető, ha beszélgetnék vele a témáról, és kiderül, hogy el se olvasta, amit írt? Azért tiszteletlenség lenne, nem? Hogyha vele történne meg. Leírná valakinek valamit, szépen, az legjobb szívvel, a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb odaadással, a legjobban letisztultan, átfogalmazod, 5-6-szor megforgatod, és átnézed, átírod, átfogalmazod a mondatokat, szavakat, kicsit félre lehessen érteni, és akkor először beszélget, és kiderül, el sem olvasta. Néhányan már értitek, mire akarok kiukadni. Hogy mernek keresztények imádkozni a dolgokért, hogy benne van a Bibliában? Úgyhogy nem olvassák a Bibliát. Hogy gondolják, hogy bármilyen dicsőítő alkalom, vagy ima alkalom, vagy szolgálat helyettesítheti azt, hogy a szent igényt tanulmányozom és olvassam, és meg legyek telve Isten beszédével? Hogy fogok én jól imádkozni? Vagy egyáltalán gondolkodni Istenről, ha a levelet, amit nekem írt, nagyon lelkiismeretesen, a legnagyobb szeretettel, sokszor átfogalmazza, megéllelve, hogy legpontosabb legyen, legegyértelmű, legvilágosabb legyen, nem olvasom el. Hát tiszteletlenség ez, nem? Te is így élnéd meg. És hogy oldjam a feszültséget, eszembe jutott egy igevers, miközben így imádkoztam és készültem, hogy egyrészt Isten a tudatlanság idejét elnézi. Másrészt Amikor gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint egy gyermek. Amikor azonban férfivá értem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Tehát igen, azt gondolom, lehetnek ilyen gyerekbetegségei a hívő életnek. De engem elszomorít, ha valaki évtizeken keresztül még mindig gyerekbetegségekben szenved. Ugyanazokban a gyerekbetegségekben szenved, és találkozza vele hosszú évek során újra és újra, hogy ismételten, és látod, ugyanott tart, ugyanúgy nem ismeri a Bibliát. Nem ismeri az isteni kijelentést, Isten szavát. Nem emésztette, nem rágtát. Csak azt szoktam mondani világi embereknek, hogy akarsz életbölcsességet. Ha normális, az akar. Egyik legény a kampuszon odajött hozzám, megkérdezte, hogy ismertem meg Jézust. Ez az első kérdése. Másik kérdése, mivel villamosmérnöknek tanult a Budapesti Műszaki Egyetemen, megkérdezte, milyen mérnökként, vezetőként dolgozni. Mert ő is így akar dolgozni. Okos ember! Okos! Találkozott egy fickóval, akitől az életében két fontos dolgot megtudhat. Egyik a föld életére nézve, a másik a föld is az örök életére nézve. És mind a kettőt megkérdezte. Tiszteltel megköszönte, kezet fogott és elment. Adja az, hogy találkozunk a mennyországba. De azt mondom, ez egy okos ember. Valaki, aki nála életebb, és előrébb jár az életben, és úgy tűnik, hogy működik, akkor megkérdezte, hogy neked, hogy mit tanulhatok ebből én. Mire kell figyelni? És nem mondtam neki néhány mondatban, amit tanultam 20 év alatt. Így. Nem sajnálom tőle. Nem sajnálom tőle. Hol vannak a szakácsok? Zoli, itt vagy? A jó levesnek az alapja hány óráig készül? 8-10. 8-10, igaz? Amíg abból olyan zselés anyag gondol, hogy valami olyan anyag lesz, ami aztán üt, mikor megkóstolják az emberek. Ugyanígy van az élettel is. Az életben a dolgokhoz idő kell, míg kitisztulnak bennünk. Tehát nem tudod kiolvasni a Bibliát. Érted? Mert nem fogod érteni a Bibliát. És nem fogsz mindent a Bibliából érteni. Amikor olvasod újra a Bibliát egy más életszakaszban, más érettséggel, más kérdésekkel, más dolgokra fogsz felfigyelni a Bibliából. És ezt szoktam mondani visszatérve erre a nagyon okos kampuszfesztiválos fiatalra, mert ez egy okos rác. Okos. Mert a világ fiai maguk nevében okosabbak, mint a keresztények. Tudtátok? Ugye mondja a Biblia, nem én mondom. Mondtam, szoktam még mondani, hogy olvasd a példabeszédek könyvét. Ha szeretnél, bölcsességért, vezetésre, családra, életre. Ha más nem, a példabeszédek könyvét olvasd legalább. No, és akkor értitek, nem ragozom tovább. És akkor itt van a 23. vers 22. részben, ugye ez már a humor kategória. Gondoljatok bele, itt van ez a macsó proféta. Tehát ez a szellemi G.I. Joe. Tehát ez a kőkemény szellemi diktátor. Tehát a fia, akit megálkozott, az vett. Tehát ezért ettől féltek ettől az ipsétől. Tehát ettől azért ezt ugye tisztelték. Még Bálák sem csapatta le a fejét, pedig háromszor sokba került neki ez a téma, tehát azért az utazás, meg az egész négyszeri áldozat, mert egyszer megetette őket, aztán meg ugye az evés ez még háromszor volt plusz áldozat, tehát azért ez a pusztító nevű figura, azért, hogy nem döfte át azonnal, volt respekt azért, tehát nem akart meghalni, hogy megátkozz egy menet közben, és akkor kimenjen belőle a lélek azonnal. Tehát nem ölte meg, de ez a Bálám ilyen kaliberű figura volt, csak nézzük azt mondja a 23. versen, de a Szamár meglátta az Úr angyalát. Nem Bálám látta meg az Úr angyalát. De a szellemi világba nem látott bele. A Szamár látta, amit ő nem. Na, ilyenekre bíz az életedet. Akik ilyen szellemi rövidlátásban, vagy vakságban szenvednek, mert nyilvánvaló bibliai igazságokat nem töltenek be. Hogy olyan hatalmat vindikálnak maguknak, ami az Isten hatalma. És megjelenik a beszédükben. Ez tipikusan ilyen ez a teremtő imádság, hogy álljon elő. Mi az, hogy álljon elő? Ezt én mondom, hogy álljon elő. Hát én vagy kisisten játszok. Hát bocs, mondhatom az Istennek a teremtőnek, Uram, változtasd meg. Te vagy a teremtő. Hát tiszta zavar a fejekben, hogy olyan módon imádkozok, ahol soha senki nem mert imádkozni. Meg úgy beszélnek az ördögről, meg az ördöggel, hogy még Mihály alkangyal sem mert beszélni. Mihály alkangyal is több, pedig azért szellemi erőben és dicsőségben, talán Mihály alkangyal, mondjuk bármelyikünknél is azért nagyobb. Hát ne fejtsétek el, azért több milliós vagy milliárdos angyali hadseregnek a parancsnoka. Oda vágtak a babiloni birodalomnak, aztán megrecsent a szellemi erő és hatalom, amely uralta az egész birodalmat. Azért, na, szóval azért komoly szellemi figura, nem? Hát úgy gondolom, hogy ha egy ilyen angyalt meglátott a nagy harcos Dániel, és összecsuklott, napokig reszketett az egész hatást, amikor rágondolt, hogy mit látott, akkor is még rosszul volt, vagy János, aki közvetlen az úr tanítványa volt, amikor meglátta mennyi angyalt, egyből leborult, összesett előtte. Most, ha azt mondja, hogy még Mihály alkangyal sem mert károsztató ítéletet mondani a sátán, amikor viaskodott Mózes testéért, akkor hogyan mernek emberek szellemi hatalmakat káromolni, csúfolni, gúnyolni? Ez a szó van ott. Hát, aki bolond, azt csinál ilyet. Vagy nem ismeri a Bibliát. És akkor leírják könyvekbe ezeket, meg az egyik süket tanítja a másik süketnek, még tanítványokat is toboroznak, és akkor elkezdik utánozni egymást. És senkinek nem merül fel a kérdés, hogy nézzük már meg a Bibliába, hogy van-e egyáltalán egy ilyen típusú imádság, hogy valaha bárki a mennyben, hogy nézzük a mennyországot, talán annyira szellemiek vagyunk, akkor nézzük a mennyországot, Istenen kívül meg mehet így nyilatkozni. És akkor azt mondjuk, hogy a megtörtel és a megalázott szívvel vagyok ott, azt mondja az Úr. És valljuk be őszintén, hogy amikor az Istenbe tett bizalom betölti a szellemünket, a szívünket, akkor Istent hatalmasnak látjuk, igaz? És magunkat pedig az ő kezében, gyermekének, gyermeki biztonságban. És akkor jön a hitáltal való megtartatás. Tehát akkor ez ebből a bizalomból osztod meg az Istennel a dolgaidat, és azt mondod, Uram, csak te vagy rá képes. Te vagy a szabadító, te vagy a teremtő. Te tudod megváltoztatni. Én megteszem az én részemet. De én csak egy ember vagyok. És nem ezek a legszellemi imádságok? Még gondoljuk, ha ordítunk, ha nem elég a mikrofonba, akkor az ördög össze-vissza rezzen, és Isten fel kell a trónszékről, jaj, kiabált valaki. Hát röhög egyet az ördög a markában, de na, ez is kiskorú. Hát még odáig nem jutott el, hogy annak a levelét elolvassa, ahol az imádsághoz, vagy a szellemi élethez a használati utasítás benne van. Nem olvassa el. Hát diót darál a mosógéppel. És macskát szállít a mikróval. Ez már az ötödik ezen a héten. Már macska. Macska szeretőktől ezúton kérek elnézést, bocsássatok meg. Nyilvánvalóan csak képszerű, egy macska sem halt meg. Vagy döglött. Oké. Szóval ironikus a helyzet, mert egy néma igavonó állat több szellemi világossággal rendelkezik, mint a G.I. Joe prófétánk. Humoros, nem? Istennek van humora. És akkor lett ebből áll, mint Bálám szabad a hegyen. Ugye még közmondásossá is vált Bálámnak a nagy szellemi embernek a szerepe, vagy a személyem és a cselekedetei. Igen. És akkor a 29. versben olvastuk, azt mondja, Bálám így felelt a szamárnak. Tehát el kell beszélgetni a szamára. Normális? Jó, hát én is szoktam beszélni a kutyához, de nem várom, hogy visszaszóljon. Tehát ha valaha ilyet csinálnék, akkor szóljatok rám, mert akkor majd baj van velem. De ennek fel se tűnik, hogy a szamár elkezd vele egy kommunikációs tréninget. És akkor elkezd, Bálán nem vesz részt, hogy viselkedési zavarba küzdesz. Hát ugye mikor csináltam ilyet? Nem gondolod, nem jut el esetleg, hogyha ezek így történtek, az nem véletlen? Hányszor kell még ezt történni, Bálán, hogy rájöjjél, hogy ami történik, az nem normális. És életünkben is lehetnek ilyenek, nem? Történnek események, és ismételjük magunkat. Ahelyett, hogy felismernénk, hogy nem jó. Hát nem bementem a pofozógépbe már kétszer, most minek menjek be harmadjára? És akkor azt mondja Bálám, hát ez is egy csúcs, azt mondja, lenne csak kard a kezemben, meg, lett volna csak kard a kezem, meg is öltelek volna. Igen, volt kardot. Egész közel hozzá csak nem látta. Csak az a kard nem a szamarat ölte volna meg, hanem őt. Ha a szamár meg nem áll. A szegény szamár az életét mentette meg. Beszélgettem valakivel, építkezik sokan, nem a gyülekezetükből van, építkezik, és ugye ma elég sokan építkeznek, keresztények is, csókoltatják őket az államtól, és így, és akkor nyilván ezt a jó lehetőséget kihasználta, és megakadt az építkezése. És rengeteg ideget evett meg már, és beszéltem már a 2-3-szor, és jön ez a panaszkodás állandóan belőle, hogy nem megy, nem úgy halad, stb. És akkor mondom neki, figyelj már, hadd kérdezem, Isten mondta, hogy kezd el az építkezést? Mert nem kell, hogy válaszoljál, csak felteszem a kérdést. Ha Isten mondta, akkor bíz benne. Akkor Isten meg fog áldani, hogy be is tud fejezni. És tudtad azt, hogy július 1-től nem kell egyetlen rákötési díjat se fizetned, ha energiát kötetsz a házadba? Nem tudtam. 400 000 forint. Már mennyire a szobádba adjál hálát az Úrnak? Mert lehet, hogy ezért nem haladt a házad. Isten szponzorált téged 400 000 forinttal, vagy 3-mal, vagy 2-vel, nem tudom mennyi, az ő házához. De mondom, ha meg nem az Úr mondta, hogy kezd meg az építkezést, hanem te magadtól döntöttél így, akkor mit vársz? Maximum Isten kegyelmét kérheted, hogy ne hajj bele. Hát akkor csináld végig. Ahogy elkezdted. Csend volt a vonal a másik végén, de természetesen azzal fejeztem be, abba próbáltam bátorítani kedves barátomat, hogy bízzon az Úrban, mert hogyha nehézségek vannak, az nem jelenti azt, hogy nem az Isten akaratában vagyunk. Mert nem látunk mindent át. Hitáltal őriztetünk meg. De látjuk az Istent, aki mindenre hatalmas, és amit ígér, azt meg is cselekszi. Amen, így van. És legyen úgy. Ugye Szamár meglátta az Úr angyalát a kivont karddal a kezében, és aztán azt mondja az ige, hogy az Úr megnyitotta Bálám szemét is. Na, sikerült fölnövekedni egy Szamár szellemi színvonalára. Mondom, tehát finom dolgok ezek a Bibliában, de megtörtént események. De az Istennek volt gondja arra, hogy amikor ezt olvassuk, akkor ezek a kis szarkasztikus dolgok benne legyenek ebben a történetben, hogy tanuljunk belőle, hogy ne legyünk ostobák, mint amilyen ostoba Bálám volt a maga korában. Vagy Bálák. Megnyitotta Bálám szemét, aki meglátta az Úr angyalát, amint ott állt az úton kivont karddal a kezében, Bálám meghajolt és arca borult. Már nem volt beszéde a szamára, más dimenzióba kerültek a problémák. Látta, hogy ő van veszélyben, nem a szamár. És az Úr angyal ezt felelte neki, hogy menjen ezekkel a férfiakkal, de csak azt mond, amit én mondok neked. Ugye mondhatjuk azt, hogy megerősíti az angyal Isten szavát, de Isten szava az volt, hogy nem. Aztán Isten ráhagyta Bálámra, hogy igen, és most az angyal azt mondta neki, hogy figyelj csak, komám, ha mégis más mersz mondani, meghalsz. Hát ő ezért volt annyira bátor, mert tudta, hogy azonnal meghal. Tehát, hogyha az Isten akaratát áthágja ott, és ő átkot fog mondani, amikor Isten áldást mond, ott meg fog halni. Tehát gyakorlatilag Isten nem csak egy szűk helyre terelte be őt fizikailag, mert ugye azt olvassuk, hogy olyan szűk volt a hely, hogy a szamár még ki tudta kerülni a szőlőskertben, odaszorítva a lábát, és a fal mellett elmenne az angyal mellett, de itt már nem volt mese. Tehát gyakorlatilag ugye ezek a képek is benne vannak, hogy Isten beterelte egy szűk utcába, ahol nem tehetett más, mint az Isten akarata. Ez a sötét erőkkel működő ember sem. Azért ez komoly. Ez komoly, ha belegondolsz ebbe. Hogy titeket pedig az Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Tehát, hogy nem lehet otthonod a te életed átjáróház a gonosz szellemeknek. Lehetetlen. És a gonosz emberek átkának. Nem lett kitéve az életed. Szóval beszélgettem valakivel, karizmatikus dolgokra nyitott volt, és mondja, hogy beteg lett. És mondom, hát hogy? Mert megátkozták, nem tudom hol. De mondom, figyelj, meg van írva az ok nélkül, kimondott átok nem fog. De mondom, ha hiszel benne, hogy ezeknek, a sötét lelkű embereknek az átka téged utolér, akkor azért működik. Tehát ne fogadd el! Te az Úrba bízzál! Ha te Isten akaratában jársz, és az ő akarata szerint élsz, nem tehet veled semmit a sátán, amit Isten meg ne engedne. Jobb életével tudjuk, egész messzire engedte az ördögöt, de ott is csak annyit tehetett meg, amit Isten megengedett, aztán nagy szellemi haszonnal jött ki Jób ebből az egész nyomorúságból. Nem mondom, így szeretném megismerni Isten mélyebben. Tehát én, ha lehet, kihagynám azért. De az a helyzet, hogy ez nem választás kérdése. Tehát nem a mi választásunk kérdése sok esetben, hogy milyen életpályán keresztül leszünk éretté. Tehát itt egy figyelmeztetést látunk. Aztán reggel aztán magával vitte 22,41-es vers, Bálák Bálámot fölvezette a Baál magaslatára, ugye tudjuk, hogy ez egy bávány Isten imádatának a helye volt. Az ő általuk úrként tisztelt valamelyik Istennek, Baálnak. Baál, ugye a kánaani népek is tisztelték, ugye a Baál kultusz a Biblia ószövetségi igéből elénk tárulhat. Tehát egy bávány Isten. Ugye mi volt a logika ebben? Hát az volt a logika, hogy valamelyik erősebb Isten gyűrje maga alá Izrael Istenét, és ezáltal meggyengülve a nép is, megverhetővé válik haderővel. Tehát a szellemi logikát nagyon jól ismerték ebben a korszakban. Tudták, hogy ha a szellemi erők felvérteznek téged, akkor az sokkal több, mint a fizikai erő. És látták, érzékelte, hogy túlerővel szemben is Izrael diadalt aratott. És egyértelmű volt számukra, hogy Izrael Isten nagyon erős Isten. Ezért kell egy másik név, fogjuk össze a két Istent, a ti isteneteket, a mi Istenünket, hívjunk egy csúcs szellemi embert, és akkor menjünk neki ennek az Istennek, hogy megtörjük ennek az Istennek az erejét, és így legyőzzük az ő népét. Tehát a logika ez volt benne. Aztán a hét oltár kérdése. A szemita népek, ugye ez Sém leszámozottai laktak ezen a vidéken, így a zsidók is egyébként, a hetes számot tisztelték, mert a teljesség számának tartották. Tehát az, hogy hét oltárt építettek, az ebből az ő szempontjukból egy ilyen típusú babonás hídből fakadt. Hét oltár, nagy erő. Ez az egyik dolog. Egy misztikus szám volt ez az ő számukra. És nagyon valószínű, ahogy Biblia kutatók írják, hogy ez a sok állat, amit áldoztak ezeken az oltárokon, ez a jósláshoz kellett. Ugyanis ebben a korban, és később a római korban is, ismert volt a béljóslás. Bél. Azaz állatok beleiből, szívéből, májából, veséjéből, azok a testben való elhelyezkedéséről és állapotukból igyekeztek megismerni az Isten akaratát. Ezért kellett jó sok állat, hogy felcsapják, hogy olvasni tudjon Bálám. Hosszú idő kellett, míg az összes szívet, májat, vesét belet végigolvasta. Tehát amikor ő odébb ment, hogy az Isten hangját hallja, az először is arról szólt, nagy valószínűséggel, hogy a beleket végigkutatta. És akkor kérdezte, hogy akkor most milyen következtetés vonjak le a májból. Hát orvosok biztos májzsugor. Meg ilyesmi, de ő nem ilyeneket akart. És hogy mennyire így van ez, a 24. rész első versében azt olvassuk, hogy mivel látta Bálám, hogy tetszik az Istennek, hogy ő megáldja, már nem foglalkozott a belekkel. Azt mondja, hogy most már azt mondja, így olvastuk, hogy amikor Bálám látta, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázsláshoz. Tehát korábban igenis a varázslás eszközeit, praktikáit alkalmazta. És amikor azt mondja a Biblia, hogy a szájába adta az Úr az ő beszédét, ez nem azt jelenti, hogy szívéből szólt, hanem nem mondhatott mást. Akkor a másik helyen azt mondja a Biblia, hogy rászállt a Szentlélek, nem azt olvasok, hogy fel volt kenve a Szentlélek által, mint az ószövetségi proféták, vagy Szentlélekkel volt teljes, ahogy az új szövetségben, vagy a profétai emberekről tudjuk, Isten népének profétáiról. Tehát teljesen más kifejezéseket használ ezekben az ige szakaszokban a Szentírás Bálámra, mint egyébként az ószövetség profétáira. Különbséget tesz a kettő között. Igen. A 23. rész 7. verse ezt támasztja alá. Bálám példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Aramból hozadott ide Bálák, Kelet hegyeiről Moáb királya, jöjj, átkozz meg Jákobot, jöjj, károsztasd Izraelt. Szintén bibliakutatók hívják fel a figyelmünket arra, hogy a példabeszédek kifejezés talán helyesebb, ha úgy fordítanánk, hogy jóslás. Ez a Mashal nevezett kifejezés, héber kifejezés, soha egyetlen esetben nem használatos az ószövetségi zsidó profétákra, Isten profétáira. Erre nem használja ezt a típusú példabeszéd vagy jóslás kifejezést, ez le is különbséget tesz a Bálám beszéde és az Isten profétáinak a beszéde között. Bár, ha belegondolsz, maga a tartalom, az mind a két esetben itt ezt tekintve jó volt. Mégsem volt az Úré, a szellemük, a szívük, hanem ez hamis proféta volt. Azok pedig Isten profétái voltak. És aztán ugye olvasok 13-as versben, hogy nézd csak a szélét, láthatod, egy másik helyre menjünk. Hát, ha nem látja az egészet, akkor egész Izraelt, akkor működni fog ez a fajta varázslás és mágia. Ott is 7 oltárt épített az említett okok miatt. Aztán azt is mondtam nektek, hogy a 23. és 16. versében az Úr igét adott a szájába, ugye említettem, hogy ez nem jelenti azt, hogy szívéből szólt, hanem nem tehetett mást. És a 19-es vers, nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne. Ígére olyat, amit nem teljesít. Ismerjük meg az Istennek a beszédét és szavát, utána kérdezzük őt. Ha van egy téma, ami érdekel, legalább egy konkordanciában nézd meg, hogy azok a szavak, azok a gondolatok, van-e róla bármi a Bibliában? Olvasd az egész szakaszt, előtte, utána, a könyvet, ismerd meg a hátterét, próbáld megérteni, beszélgess róla másokkal. Átéltél már olyat, hogy volt vasárnap egy igéhirdetés, elolvastad még otthon az igét, vagy meghaltad a prédikációt is, házi csoporton beszélgettetek róla, és mélyebben megértetted? Egy bizonyságtétel által. A másik, ahogy kapcsolódott az igéhez, üzenethez. Igaz? Gyakorolnunk kell közösséget. Rengeteget tanulhatunk egymáson keresztül. Isten használ bennünket, hogy érettebbé váljunk, érettebbé tegyünk. De ehhez kapcsolódni kell. Isten mindenféle mással tölteni az időt. Lehet mondani, nincs időm bibliázni. Nincs időm gyakorolni a közösséget. Akkor életlen maradsz. Egy csomó olyan dolog beépül az életedbe, ami nem jó. Azonban foglalatoskodol az Isten beszédével. Isten szelleme által bölcsességet nyersz. Megfogadod a tanítást. Nem mindenféle tanítás szerébe hajbókosz jobbra és balra. Gyakorol a testvéri közösséget. Értékeled a másikban az ajándékot. Egy gyerektől is lehet tanulni. Akkor az Isten meg fog áldani, és el fogsz tudni igazodni szellemi dolgokban, és nem fogsz rettegni olyan dolgoktól, amit az Isten igének ismeretében nem fogsz. De tartózkodni fogsz, és tartózkodni fogunk olyan dolgoktól, amitől az Isten tilt bennünket, hogy ne menjünk olyan utakra, mert abban veszély van. Ne zaklassuk és fárasszuk az Urat olyan kérdésekkel, kérésekkel, amire ő az ő szent igében világosan megmondta, hogy nem, vagy igen. Nem kérdezni kell, hanem maximum azt kell kérni, hogy Uram, egy ellenállást érzek magamban. Akkor olvasom ezt az igét, nagyon nehéz nekem. Én azt érzem, hogy ezt nem tudom megtenni. Testvérek, nekem problémám van az életemben ezen a területen. Isten igéje világosan azt mondja, hogy így kéne élnem, így kéne gondolkodnom, így kéne járnom, de nincs erőm hozzá. Imádkozzatok értem, hogy legyen. Igaz? Ez megint egy másik dolog, hogyha ismerem az igét, és akkor ebből fakadon imádkozok, és kérek Istentől erőt a Szentlélek által. Megcselekedni az ő akaratát. Amit viszont megmondott az Isten, arra nyugodtan építheted az életedet. Mert ő az ő szavát meg nem másítja. Az ő igene igen, és a neme nem. Nem szeszélyes. És milyen jó, nem? Hogy ilyen Istenünk van. Hogy se az időjárás, se a mások viszonyulása, se az én viszonyulásom meg nem változtathatja az ő szent igéjét és akaratát. És ez az Isten jó indulattal van felénk. Nagymák. Nagymák. Vagy én se élnék, de te se. Isten türelmes és hűséges Isten. És nem ember, hogy megmásítja a szavát. Beszélgettem egy drága testvérrel, kint voltunk a Campus Fesztiválon. Nagyon nagy áldás volt. Tényleg telve szentélyekkel és örömmel jöttem el már az első találkozáson. Annyira volt látni Isten munkálkodni. És hadd köszönjük meg az imáitokat, mert Istennek egy olyan jelléte volt abban a sátorban, hogy szerintem egy külön világ. Tehát ez egy döbbenet volt. Tehát nem a dicsőítés, beszélgetés, az ige, az ima, a kérdések. Csak egy történet hadd mondjak el, Isten jelekkel és csodákkal cselekszik. Két sráccal beszélgetek, 17 éves körüliek. Azt mondja, az egyik, beszélgettünk életről, házasságról, párkapcsolat, stb., ami följött bennük. És azt mondja, hogy találtok jó feleséget? Hát pár szót mondtam neki. Aztán a másik, jó, de azt mondja, tudod, én akkor tudnék igazán hinni, ha találkoznék Istennel. Ha én is találkoznék vele. Nagyon jó, igazad van, nem is fogsz tudni másképpen. Tényleg nem tudnak. Tehát el tudod juttatni őket az ismeret szintjéig. Hogy elmondod a te bizonságodat, meg az Isten üzenetét. És kész! Aztán, ha ők nem találkoznak személyesen az Istennel, mint én vagy te, akkor nem tudnak hinni. Tök jó, mondtam, hogy nagyon jó, megértetted a lényeget. Na, húzzatok igeverseket. Voltak ilyen kézzelírt igeversek, sok a kezembe. Kihúz az egyik, értéke drágább, mint az aranynál. A jó feleség kitalálta, értéke drágább az aranynál. Másik kihúzza az istenes, és keressétek, ami megtalálható. Mondom, nézd, hogy nincs másik igevers ebből. Ebből csak egy van. És így lezsibbadtak a srácok, hogy Isten szólt hozzájuk ott és akkor. A Campus Fesztiválon. Aztán mondjam, hogy biztos bizonságot ezt, csak egyetlen dolgot, azt Tamástól hallottam, nem én nekem mondták, hogy jön egy srác, nagy ilyen háromszoros vas rúdolt az órába. Nem, csak salkítom. Megáll, azt mondja Tamásnak, tisztele benneteket. Eljöttök az evangélium a Jézus üzenetével ide a pokol tornácára. Vagy a pokol kapujába. Tisztele benneteket. Milyen szellemi látása van. Milyen világosságban van. És akkor egyik kedves, drága lélek barátom azt mondja, hogy figyelj ide, tudod, furcsálom a keresztényeket, mert mondanak igent, és nem teszik meg a szavukat. Mit akarnak ébredést? Megkérdezi a pásztor gyülekezetbe, hogy hányan megyünk evangelizálni következő héten. És öten felemelik a kezüket a több százszor gyülekezetbe. Öten. Gondolta, hogy biztos nem prédikált jó. Következő héten megint bátorítja a gyülekezetet, megint megkérdezi. És felemelik már öten. Mit csinál a többi? Ja, hízlalja magát. Vagy szalad maga után. A sok-sok rossz döntésének a következményeit eszi és eszi. Mert nem figyelt az Isten szent igére. Nem hagyta dolgait az Úrra. Hogy a nehézség közepette elbizonytalanodott és elengedte, hogy az ördög elgáncsolja. Ahelyett, hogy hitáltal megőrizhetett volna a Krisztusban. És nagy erővel, Istennek a szent lelkének az erejével, ami az ő szeretet egyébként és irgalma. És a türelme. Mert a türelme nagy, és még nekünk is adott türelmet most a sátorban is, egy-két Martins bakancsos figurának az életére nézve. De Isten nagy türelmi, nagy szeretetű. De engedd, hogy az életedhez hozzáférjen az Isten. És ismerd meg az ő szent igéjét. És ne kérdezz butaságokat tőle. Ideje, hogy a gyermeki dolgokat elhagyjuk. És férfivá érjünk. Amen. Majd folytatjuk. Ja, bocsánat, ezt hoztam két képet. Sámánok, tehát ez a, ki volt Bálám? Bálám sámán. Tehát korvarázslója volt, azt akartam ezzel érzékeltetni.